Ma délután éppen a Kolossi levélből akartam még olvasni csak azt, ami ma reggel fel lett itt olvasva, és akkor váratlanul bejött Rusz testvér, és azt mondta, ma délután folytatod a megtekintéssel, nem te? Hát igen, gondoltam magamban a Kolossi leveléből az első fejezet 9. versével. Nem mondja a ma reggeli témával. Én hálás vagyok az ilyen testvérekért, akik szeretik az Úr szavát, és mi, akik egy véleményen tudunk lenni szellemileg, néha egyáltalán nem is tudjuk eléggé megbecsülni. Hányszor van az, hogy ma ez már egyáltalán nem is létezik? Hol található ez még meg? Ezért szeretnénk Istennek is hálát adni érte. Ha már így kell lennie, hadd olvassak fel néhány ígeverseket, és ezt arra való tekintéssel teszem, hogy szívügyünké tegyük azt, ami számít, vagyis a felkészülésünket. Mert a mi felkészülésünk az, ami a legfőbb, a lényeg, nem az ismeret, hogy az Úr eljöveteleiből mennyi is létezik, milyen céllal történik, milyen összefüggésben van, mikor és hol. Ha mindezeket tudnánk, és nem lenne meg bennünk a bizonyosság, hogy felkészültek vagyunk, amikor az Úr eljön, mi hasznunk lenne mindebből a tudásból. Hadd legyen itt az ígehirdetés arra központosítva, ahogy Pál apostol mondja, hogy meg tudjunk állani, helytállóak legyünk a Jézus Krisztus napjára, és örömmel megjelenjünk az Úr színe előtt. Esetenként ugyan könnyekkel vetünk, de azon a napon örömmel akarunk aratni. Az ígeversek, mint ismertek számunkra, Apostolok Cselekedete 1.11, és bárhol is szó van arról, hogy az Úr újra el fog jönni. Hadd olvassak fel néhány verseket nektek a Jelenések könyvéből. Ezt már ezelőtt is mondtam itt, egyszer, sőt, talán meg is tettem. Egészen a Jelenések könyve 22. fejezetéig, ez az utolsó fejezet, az Úr eljöveteléről van szó. Noha már a 19. fejezetben le van írva a menyegzői vacsora, az első verstől a 10. versig, aztán majd a 11. verstől a végéig, az armagedoni csata, a végső csata, és a Jelenések 20. fejezetében a sátán meg lesz kötözve, és le lesz taszítva, levettetik. Akkor elkezdődik az 1000 éves birodalom, a királyság 1-től 6-ig, aztán a 7. versben az 1000 év után a sátán újra el lesz eresztve, majd jön a Gók és Magók csatája. Ezután a szent telep és a szent város körül lesz véve, körül zárva, aztán a 11. verstől le van írva a végítélet a Jelenések 20. fejezetében, majd a végén pedig azt mondja, ez a második halál, nevezetesen a tűztava. Ha valaki nem találtatott beírva, feljegyezve az élet könyvébe, az a tűztavába vettetett. Aztán a 21. fejezet első versében az áll, akkor láttam egy új eget és egy új földet, mert az első ég és az első föld eltűntek volt, és a tenger sem volt többé. Akkor nyugodtan tovább olvashatunk. A második versben ez áll. És láttam a szent várost, egy új Jeruzsálemet, amely leszállt a mennyből, és aztán azt mondja, imé az Isten sátora az emberek között van, és ő közöttük fog lakni, és ők lesznek az ő népe. És Isten letöröl minden könnyet a szemükről, a halál nem lesz többé, és így tovább. Aztán a 22. fejezetben olvashatjuk tovább, milyen dolgok fognak még történni, mielőtt az új ég és az új föld lesz. És olyan nehéz azoknak az embereknek, akiknek nincs meg a kulcsuk ezekhez a prófétai íge szavakhoz, hogy be tudják azt illeszteni, besorolni, hogy mi hova tartozik. Itt A Jelenések 22. fejezetében, az első verstől egy élet folyójáról van szó, amely kristály tiszta, és amely Isten trónja és a bárány trónja elől folyik. A folyó mindkét oldalán életfák vannak, és így tovább. Aztán az 5. vers azt mondja, nem lesz ott többé éjszaka sem, nem lesz szükség sem lámpafényre, sem napfényre, mert az Úr Isten ragyogni fog számukra, és királyokként uralkodni fognak majd örökkön örökké. Azelőtt, ha megfigyeltétek magatoknak, a Jelenések 20. fejezetében nem az áll, hogy örökkön örökké, hanem az, hogy 1000 évig. Figyelemmel tartottátok-e 1000 évig? Hadd olvassam fel nektek a Jelenések 25. versét. A többi halottak azonban nem támadtak fel az 1000 év leteltéig. Ez az első feltámadás. Üdvösségre vezető állapotban van az, és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezek felett a második halálnak nincs semmi hatalma, hanem Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele együtt uralkodnak 1000 éven át. Itt aztán nem 1000 évről van szó, hanem arról, hogy királyokként vele uralkodjanak örökkön örökké. A Jelenések könyve 22. fejezetének 5. versében. De ma nem ezzel foglalkozunk doktrinálisan, hanem az Úr eljövetelének fogalmával. A Jelenések könyve 22. fejezetének 7. versében ez áll. És vedd jól tudomásul, hogy hamar eljövök. Üdvös állapotban van az, aki megtartja e könyv proféciáinak szavait. Nos igen, már most hányszor is jött már el az időközben, Jelenések 10, Jelenések 14, a Sion hegyén van feltüntetve a 144 ezerrel. Hányszor fog eljönni időközben, itt a 16. fejezetben azt mondja, felolvasom nektek, a 16. fejezet, 15. verse, azt mondja, vagy az áll írva, ímé, úgy jövök el, mint egy tolvaj. Üdvös állapotban van az, aki őrködik, vagy vigyáz, és készen tartja ruháit, hogy ne kelljen mesztelenül járnia, és ne legyenek nyilvánvalóvá az ő szégyene, a megalázottságos állapota. És aki aztán tovább olvas, azonnal észreveszi, hogy a következő versben a héber szó Armagedon áll írva. A legkülönbözőbb összefüggésben látjuk ugyanazt a fogalmat az Úr eljöveteléről. Ha a gyülekezetet vesszük, akkor van 3 fő eljövetel, ami a gyülekezetet illeti. És ahogy Branham testvér egy prédikációban különösen rámutatott, vagy kiemelte, amikor azt mondta, az Úr eljött az első alkalommal, hogy megváltsa az ő gyülekezetét. Másodszor pedig azért jön el, hogy hazavigye a megváltott gyülekezetét a menyegzői vacsorára. Majd eljön 3. a menyegző után a megváltott gyülekezettel együtt, hogy 1000 évig uralkodjon itt a földön. Ezek az ő 3 eljövetelei, amelyek elsősorban az Úr új szövetségi gyülekezetét illetik. De ha aztán elolvassuk a közbelső időben, hogy mi minden jön még és lesz még, akkor meg fogjuk látni, hogy mennyire szükséges, hogy ne csak emlegetve legyenek a dolgok ajakvallomásként, hanem bibliai szempontból osztályozva is legyenek. Mindezt ma nem fogjuk megtenni, ne aggódjatok, mert lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ha ezzel elkezdené, akkor még ma este is itt lennénk. Még holnap reggel is itt lennénk, ha mindezt kellőképpen ki akarnánk fejteni és elő akarnánk terjeszteni. De nézzétek csak velem együtt a Máté evangéliumába, a Máté evangéliumába, a 24. fejezet, Máté evangélium a 24. fejezet, itt az első verstől kezdve ez áll írva. Jézus akkor elhagyta a templomot, és útnak akart indulni, tovább akart menni. Amikor az ő tanítványai oda mentek hozzá, hogy felhívják az ő figyelmét a templom pompájára. Ő pedig így felelt nekik ezekkel a szavakkal. Igen, most még látjátok mindezt, de bizony mondom néktek, hogy itt nem marad egy kő sem a másikon, amely nem lesz lerombolva. Itt most egyetlen egy dologról van szó, nevezetesen a templomról. De most jön a kérdés a harmadik versben. Amikor pedig leült az olajfák hegyére, a tanítványok, amikor egyedül voltak, oda mentek hozzá azzal a kérdéssel, mondd meg nekünk mégis, mikor történnek meg ezek a dolgok. Ez volt az első kérdés, nevezetesen a templommal kapcsolatban, hogy egyetlen kő sem marad majd a másikon, az első kérdés. Aztán, és mi a jele a te eljövetelednek? Kettő. És a világidők befejezésének. Három. Három kérdés. És erre a három kérdésre válasz is lett adva. Amint tudjuk, a templom Krisztus után 70-ben le lett rombolva, és most már csak az a kérdés forog szóban, hogy mi vagy mi lesz a jele a te eljövetelednek. Tehát az eljövetelről és az eljövetelt megelőző jelről van szó. Mi az ismertető jele? A Jézus Krisztus visszajövetelének, vagy az ő visszajövetele előtti ismerthető jelek. Ez a nagy kérdés, amire megy. És akkor itt jönnek a figyelmeztetések, amelyeket az Úr adott. Most először is azt mondta, hogy lesznek háborúk és háborús fenyegetődzések. Elolvasom a Máté 24. 7. versét, mert nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen éhínség is lesz, és földrengés is lett, ott, itt is, ott is. De mindezek csak a gyötrelmek, vagy a nehézségek, vagy szenvedésének kezdete. És ezt már elmondtam néhány beszámolásaimban. Ezzel veszik a végidők az ő kezdetüket háborúkkal, háborús fenyegetőzésekkel, földrengésekkel, éhínségekkel, drága időkkel, ezek a szülési fájdalmak, amelyeket a földet érik. A szülési fájdalmak, kifejezés van ideírva. Mikor kezdődnek el a szülési fájdalmak? Amikor valaminek meg kell születnie? Igen, akkor beindulnak a vajudás fájdalmai, és itt a szülési fájdalmakról van szó, de mindez csak a szülési fájdalmak kezdete. A vajudás fájdalmai, a fájások beindulnak. Ez azonban nem lehet, ez még nem a vég. Milyen hálásak lehetünk, hogy Pál apostol az ő prófétájaként isteni előrelátással rendelkezett, felkenve a Szent Szellem által, megtekintést kapott egészen az utolsó napok végéig, nem csak az elejére, hanem a végére is. Krisztus, ami Urunk, jellemezte, vagy ábrázolta a végidők végét, vagy a végidők kezdetét, miközben azt mondta, népek fognak népek ellen támadni, nemzetek nemzetek ellen, éhénységek és költséges idők, földrengések, és így tovább. De a lényeg számunkra az, hogy mi a jele a te eljövetelednek, vagy visszajövetelednek. Én nagyon kedvelem, ahogy Pál apostol fogalmazott. Ennél találóban nem is lehetett volna kimondani. Írva áll, amint mindannyiunk előtt ismert, az első tesalonikaiakhoz írt levél 5. fejezetben, az első tesalonika 5. fejezetében azt mondja, ami pedig az idejét és az óráját illetik, szeretett testvéreim, nincs szükségetek semmiféle írásos tanításra, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint egy tolvaj az éjszakában. Amikor azt fogják mondani az éjszaka gyermekei, most már béke és biztonság honol, éppen akkor tör rájuk hirtelen a pusztulás, utolérjük őket, mint a szülési fájdalmak. Halljátok, itt megismétlődnek a szavak, mint a szülési fájdalmak a terhes nőt, és minden bizonnyal nem fognak megmenekülni. Ami Urunk azt mondta, ez a szülési fájdalmak kezdete, és Pál apostol már nem ír háborúkról és háborús fenyegetőzésekről és mindarról, ami még lesz és ami még már volt, hanem azt írja, amikor azt fogják mondani, hogy béke és biztonság, akkor utoléri őket hirtelen a pusztulás, mint a szülési fájdalmak a terhes asszonyt, és minden bizonnyal nem fognak megmenekülni. Mondjátok meg, ugye tényleg hálásak vagytok ti is, hogy Isten megmutatta nekünk ezeket az összefüggéseket is. A háborúkról és a háborús fenyegetőzésekről mindenki beszélhet. És figyeljetek arra, amit van írva a negyedik versben, 1. Tesalonika 5.4. Ti pedig, szeretett testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap úgy törjön rátok, mint egy tolvaj, mert ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappalnak fiai. Nekünk semmi közünk az éjszakához és a sötétséghez. Miért nem vagyunk a sötétségben? Végül is, ami Urunk azt mondta, aki engem követ, nem fog a sötétségben maradni, hanem övé lesz az élet világossága. És Péter azt mondja, most annál szilárdabban rendelkezésünkre áll a prófétai szó, amely úgy világít nekünk, mint fényes világosság a sötét helyen. Mi történt? Isten megvilágosította nekünk a prófétai ígét, és ez beragyogja a sötétséget. De a sötétség nem fogta fel. Nem fogta fel mind a mai napig, és nem is fogja felfogni soha. De aki az Úrhoz jön, és követi őt, és nem csak az, hogy azt mondja, hogy hiszek benne, hanem követi is őt. Együtt jár ő vele a végsőkig, a tisztánlátástól a tisztánlátásig. A követés tanítványságot jelent. Tudnélik azt, hogy ameddig ő megy, addig nekünk is kell mennünk. Hányan és hányan megálltak különböző állomásoknál pihenőt tartva, és itt eszembe jut az az ember az Iés napjaiban, amikor Iés azt mondta a barátjának, maradj te most itt. Ő egyáltalán nem hallgatott rá, ez egyáltalán nem érdekelte őt. Ő vele akart menni a végsőkig. Amikor azt mondta, és neki újra, maradj itt Bételben, vagy maradj te itt, vagy amott állva, szóba sem jött nála. Annál inkább azt mondta, amennyire bizonyos az, hogy Isten él, én nem maradok itt állva. És noha egy próféta volt az, aki azt mondta neki, maradj itt, és ő azt mondta a prófétának, nem maradok itt, tovább megyek veled. Mi volt az ő szívében? Nem csak egy köppeny lett rávetve, nem csak egy külső köppenyt viselt magán, a szívében ott volt Isten kinyilatkoztatása, belülről annyira meg volt ragadva, a megpihenés szóba sem jöhetett nála. Lépést kellett tartson Istennel az ő prófétájával, azzal, amit Isten abban az időben végzett, és ugyanaz vonatkozik mindannyiunk számára, mindannyiunkra nézve. Nekünk is lehetett volna mondani, hogy állj meg itt és állj meg ott. Ez egyáltalán szóba sem jön. Amikor az Úr fölkerekedik, mi is vele megyünk. De a következő dolgot is meg akarom mondani nektek. Az összes többi próféta tanítvány mind ott maradtak, ahol voltak. Őket ugyan meg lehetett volna kérdezni, nosza jertek, nosza legyetek már olyan tappintatosok, hogy egyszer velünk jöhetek. Ők mégis ott maradtak volna, ahol voltak. Noha ők is megtapasztalták a kinyilatkoztatást, éppen ők voltak azok, akik azt mondták neki, nem tudod-e, hogy az Úr el fogja venni ma a te, hogyan is állod pontosan, a mesteredet vagy az uradat, és jó is szólt. Igen, én is tudom, de ti csak legyetek csendesen, én tudom. De ők ott maradtak, ahol voltak, de ő nem maradt ott, ahol ők voltak. Nem ő nem tehette, ő folytatta tovább az útat. Amen, halleluja, dicsőség a mi Istenünknek. Velünk is ugyanez a helyzet. Néhányan azt akarják, hogy maradjunk itt megállva, maradjunk csak ott megállva. Nem. Nem erre vagyunk hivatottak. Az Úrral megyünk a végsőkig. Manapság is sokan vannak, akik tudnak az elragadtatásról. Mi azt mondjuk, hogy igen, itt van, itt így van. Nem, mi az Úrral megyünk tovább, mert ő magával ragadott minket. Most hadd térjünk vissza a Máté 24. fejezetéhez, majd a 25. fejezethez. Itt többször is olvashatunk az Úr eljöveteléről, és minden alkalommal egy más kontextusban. Csak nagyon gyorsan fel akarom olvasni a 24. fejezetből a 27. verset. A Máté 24-27. versét. Mert amint a villám keletről támad és elvilágít egészen nyugatik, úgy lesz az ember fiának eljövetelével, vagy visszajövetelével is. Ahogyan a villám felkel és felragyog, úgy lesz az ember fiának eljövetelével is, vagy megérkezésével pontosan. És azután eljön egy olyan nyomorúság, amilyen még nem létezett ezen a földön. Ez mindjárt a 29. versben áll. És közvetlenül a nyomorúság után el fog sötétülni a nap, és a hold elveszíti az ő világosságát. A csillagok le fognak hullani az égről, és megrendülnek a mennyi erők. És akkor megjelenik az ember fiának jele az égen. És akkor a föld minden nemzetsége jaj veszékelni fog, és meg fogják látni az ember fiát, amint eljön az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel. Két eljövetel, két alapvetően különböző eljövetel. Az egyik, mint a villám, olyan lesz, amikor eljön, hogy elvigye az öveit, és akkor a nap elveszíti az ő ragyogását, a hold véré változik, és hova tartozik ez? Ez már a 6. pecséthez tartozik, már az Úr napjának a kezdete, ahol a hatalmak megrendülnek, és így tovább. És akkor, amikor megjelen az ember fiának a jele az égen, akkor a föld minden nemzetségi jajveszékelni fog, de rettenetesen jajveszékeléssel. Amikor az Úr eljön vőlegénykkel, hogy hazavigye az öveit, akkor az emberek örülni fognak, hogy megszabadultak tőlünk. Akkor senki sem fog jajveszékelni. Talán lesznek egy néhányan, akik megsiratnak bennünket. Legalábbis remélem, hogy ennyit értünk nekik. De a földön nem lesz semmilyen sírás vagy jajveszékelés. Mikor lesz ez? Hadd olvassam fel nektek. A Jelenések könyve első fejezetének 8. versében ez áll, és ez egy párhuzamos szakasz a Zakariás prófétával, Jelenések könyve első fejezete 7. és 8. verse. Íme eljön a felhőkkel, és mindenkinek szemei meglátják őt, azok szemei is, akik átszúrták őt, és a föld minden nemzetsége jajveszékelni fog miatta. Igen, amen. Ez nem az az eljövetel, amely az elragadtatáshoz vezet, ezt mindannyian tudjuk. Ehhez nincs szükségünk semmilyen különleges tanításra. Ez egy teljesen más eljövetel, amiről itt szó van. Itt úgy jön el, hogy megvan írva, én vagyok az Alfa, az Omega, mondja Isten az Úr, aki van és aki volt, és aki eljövendő, mindenható. Akkor minden tér megremeg, meg fog hajolni. Minden nyelv valani fogja majd, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az nap számomra is egy olyan nap lesz, amikor egészen különlegesen fogok örülni. Amikor az egész világ meglátja a mi megváltónkat, őt, akit annyira megvetettek, és észrevettétek-e most, ez benne volt még az újságokban is, az emberek elolvasták, én nem jutottam el hozzá, hogy elolvassam, csak hallottam, hogy Urunk Szűzi születését mennyire cáfolják, és hogy mindenképpen meg akarják fosztani őt az ő isteni nemzésétől, és emberinek akarják azt minősíteni. Ó, ez annyira fáj, ez nagyon fáj, ez igazán fájdalmas. De amikor eljön az a nap, amikor a mi Urunk hozzájut az őt megillető dicsőséghez, akkor mindannyian ujongani és örülni fogunk. Mindannyian vele együtt fogunk örülni. Őt, akit az emberek megvetettek, elkerültek, ide-oda dobáltak. Az építészek éppen a mi időnkben, a vallásos építészek ide-oda dobják, ahova akarják, és a végén sehova sem tudják őt beilleszteni, és helyet sem találnak neki. Mária valahol csecsemőként tartja a karjába, és oda teszik, ahova akarják. De eljön az a nap, amikor ő lesz az, aki oda helyezi a dolgot, ahova tartoznak. És ez lesz az a nap, amerről most éppen olvasunk. Nézzétek, amikor eljön, hogy hazavigye az ő szeretett mennyasszonyát, akkor vőlegényként érkezik, és mi a levegő égben találkozunk vele, és aztán fel leszünk véve, ő vele, a lakásokba, mint ahogyan a smaraggel is tekintetbe vettük, hogy aztán az Úrral legyünk mindörökké. De majd, amikor eljön, hogy felszámoljon és rendet teremtsen, akkor úgy jön el, és ahogy itt megvan írva Máté 24. fejezetének 30. versében, akkor megjelenik az ember fiának a jele az égen, és akkor jaj veszékelni fog a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőivel, nagy hatalommal és nagy dicsőséggel. Mindannyian elolvashatjátok Zakariás 12.10. verse. Én rám fognak tekinteni majd, akit átszögeztek, és úgy fognak jajveszékelni, mint az egyszülött fiúért, akiért jajveszékelnek. Egy másik eljövetel, Máté 25. fejezete, az első verstől, mindannyiunk számára ismerős. Rögtön akkor hasonlatos lesz a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpásaikkal a kezükben kimentek, hogy elébe menjenek a vőlegénynek. Mindannyian ismerjük ezt az íge szakaszt. És aztán olyan szépen mondja, akik készen voltak, bementek vele a menyegzői vacsorára, és az ajtó belett zárva. Itt tehát a menyegzői vacsoráról van szó. Amikor a menyegzői vacsoráról van szó, akkor a menyasszonyról és a vőlegényről van szó. És ha itt a szűzek kifejezés vagy megfogalmazás szerepel, ez azt jelenti, hogy érintetlen, makulátlan, szent az Úrnak. És egy ilyen gyülekezete lesz a végén, amelyet ember meg nem érintett, ahogyan Mária elmondhatta, nem tudok semmilyen férfiról. Így a mennyasszony gyülekezet is el fogja mondhatni majd, nem tudok semmilyen emberről. Én csak egyet ismerek, és ez az, aki beárnyékolt engem az ő szent szellemével. Halleluja, dicsőség a mi Istenünknek. És miért van ez így? Mert meghallott az ez időre szóló íge szavát, az isteni ígéret szavát. Az elmúlt hetekben Londonban meghallgattam egy embert magamnak, aki azt hajtogatta magáról folytonosan, hogy én vagyok az Isten prófétája, és Isten prófétája ez időre nézve, és így adott magának néhány kifejezést, vagy megnevezést. A szívem nagyon fájt, hogy mindezt meg kellett hallgatnom. Istennek egy embere ez időre nézve kell rendelkezzen az ez időre szóló ígéüzenettel, különben egyáltalán nem is lehet Isten embere. Hol volt valaha Istennek egy olyan embere, akin keresztül Isten nem tudott volna beszélni és munkálkodni? Napjainkban sokan vannak, akik azt állítják, hogy Istennek emberei, de még azt sem tudják, hogy kicsoda Isten voltak éppen. Nem tudják. Ez az ember felszólította az embereket arra, hogy mindháromnak adjanak hálát. Először az Atyának, aztán a Fiúnak, majd hatalmas módon a Szent Szellemnek. És ez legyen akkor Istennek ez időre küldött embere? Nem, nem így. Nem velem. A mi Istenünk Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Ő ugyanaz maradt az örökkévalóság. Kinyilatkoztatja magát úgy, ahogyan éppen akarja, de ugyanakkor örökkévaló marad, és mindig egy és ugyanaz. És egy másik rajta kívül nem is létezik. Ha akkor a mi szeretett Branham testvérünkre gondolunk, akinek hordoznia kellett Krisztus gyalázatát minden tekintetben, és az összes többiek hagyják magukat ünnepeltetni, de aztán mégis eljön egy nap a nagy fordulópont napja. Akkor jön a nagy fordulópont, amikor azok, akik elviselték a gyalázatot, majd az Úrral együtt fognak uralkodni. És azok, akik hagyták magukat itt ünnepeltetni, majd jaj veszékelni fognak. Akkor jaj nékik. És a nyomorúság. Miért nem is tettünk így, vagy amúgy? Igen, miért is nem? Mindenki megkapja a lehetőségét. Amikor én itt a Máté 25-ről van szó, felolvasom a 10. verset, mielőtt pedig elmentek olajat vásárolni, eljött a vőlegény, és a szűzek, akik készen voltak, bementek vele a menyegzői vacsorára. Amen. Amen. Ez az ő eljövetele a menyegző vacsorára, menyegző ünnepségre. Látjátok, hányféle eljövetel létezik? Felolvasok még egy másik eljövetelt. Mindig az a baj, hogy túl sokszor különböző bibliákat olvasok, és akkor nem tudom, hogy a jobb vagy a bal oldalon található megírva, amit keresek. De mindig tudom, hogy hol van megírva. Ne aggódjatok. Máté 25, 31. és 32. vers. Amikor pedig eljön az emberfia az ő dicsőségében, és vele együtt az összes angyalok is. Akkor le fog ülni majd az ő dicsőségének trónjára. Rögtön azonnal össze lesz gyűjtve ő előtte minden nemzetség, újra egy másik eljövetel. Ez nem az az eljövetel, mint vőlegény, aztán eljön és leül a dicsőség trónjára, és vele együtt az összes angyalok, és akkor ítélkezni fog a nemzetek között. Látjátok, folytathatjuk az Úr különböző eljöveteleivel, amelyekről a Szentírás beszámol nekünk. Mindent a maga idejében, a megfelelő kontextusban. Branham testvér azt mondta, amikor a mennyasszony megünnepli a menyegzői vacsorát, akkor az Úr septében leszáll. Azt a számomra nem túl közkedvelt szót használja, hogy elsuhan oda le, és kinyilatkoztatja magát az ő testvéreinek, a 144 ezernek. Nagyon sokféle dolog van, ahogyan azt Isten igében látjátok is, írni is fogunk róla. Üdvös állapotban van mindaz az ember, aki megtalálja az ő helyét az élő Isten gyülekezetében, akiket be lehet illeszteni az Úr testébe. Olyan embereket, akik alá tudják vetni magukat Istennek és az ő igéjének. A legvégén lesz egy isteni rend fennállóan. Ez nem azt jelenti, hogy nekem alá kell vetnem magam neked, vagy neked alá kell vetned magad nekem. Ez azonban azt jelenti, hogy mi mindannyian alá kell vetnünk magunkat Istennek, minden tisztelettudattal és megbecsüléssel alá kell vetnünk magunkat az ő szavának, hogy elérje velünk az ő célját, és azt, hogy bevégzett, két tegyen bennünket, és hiszünk benne, hogy sikerülni fog neki. Végül is ő az Isten. Ő uralkodik minden felett, semmi sem tud neki ellenállást tanúsítani, azt mondja, az én tanács határozatom valóra válik. Amit én elhatároztam magamnak, azt meg is valósítom. Ezt mondta Ézsás próféta által, és ez így is lesz, így fog bekövetkezni. A Jelenések könyve 10. fejezetében olvastuk, az 1. Tesalonikai levél 4. fejezetének 13. versét mindannyian ismerjük, az 1. Korintusi levél 15. fejezetét is ismerjük, mindezek az ígeversek összefüggnek az Úr eljövetelével, hogy hazavigye az öveit, ahogy ma már említettük is, az 1. Korintus 15-ből. Itt tehát írva áll a 43. versben, tisztességtelenül gyalázatban történik a vetés, dicsőségben a feltámadásban, gyengeségben történik a vetés, erőben a feltámadás. Elvettetik egy földi test, feltámasztva egy szellemi test lesz. Ahogyan létezik egy földi test, ugyanúgy létezik egy szellemi is. Mindannyian elolvashatjátok tovább. Elég gyakran végigmentünk rajta, és átvettük ezt. Most az 53. verst. Mert ennek a romlandó, a mulandó testnek fel kell öltennie a romolhatatlanságot, a múlhatatlanságot, és ennek a halandó testnek fel kell öltenie a halhatatlanságot. Ez akkor már nem egy tanítás lesz, ez lesz aztán a valóság, és az akkor fog megtörténni, vagy bekövetkezett dolog lesz. Itt az 54. versben, az 1. Korintus 15-ben ez áll. Amikor pedig ez a romlandó, mullandó test felöltöztette a romolhatatlanságot, a múlhatatlanságot, és ez a halandó test felöltözte a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az íga, amely megvan írva, elnyeletett a halál a győzelembe. Akkor senki sem lesz többé eltemetve, ezt megígérem nektek. Akkor már nem megyünk a temetőbe, hanem akkor azok, akik a temetőben voltak, amen, halleluja, igen, dicsőség és hálaadás. Akkor nem fogják őket letenni, akkor kijönnek onnan alulról. Mert így van megírva itt, akkor beteljesedik az ége szava. Volt egy ember, a nevét nem nevezzük meg, de ő azt írta, a Branham testvér hazamenetele után egyébként egy nagyon szeretett ember az Úrban. Egy kiváló biblia tanító, aki Branham testvérről ki tudja hány cikket írt szeretettel és a legnagyobb tisztelettudattal. Aztán váratlanul írt egy cikket arról, hogy valami olyasmi lett nekik kinyilatkoztatva, amit az apostolok és a proféták nem is tudtak, és amit még Branham testvér előtt is elrejtve maradt. Nevezetesen az, hogy most elérkezett az ideje annak, amikor a hívőknek nem kell többé meghalniuk, és nem lesz többé temetés. És amikor eljött az idő, csak néhány évekbe telt, és aztán ez az ember el lett temetve. Olyan kinyilatkoztatásban volt része, ami nem volt meg az összes prófétáknak, nem volt meg az összes apostoloknak, és nem volt meg Branham testvérnek sem. Aztán el lett temetve az ő kinyilatkoztatásával együtt. Nem. Amire nekünk szükségünk van, az az isteni tisztánlátás minden dologban. Mindent a maga idejében. Semmit ne vegyen senki tele a száját azzal, ami nem illik. És hagyni, hogy Isten abba a kontextusban munkálkodjon, amelyben odaillő. Amikor ez megtörténik, az ége beteljesedik. Ó, én ezt annyira szeretem. Amikor megvan írva, akkor be fog teljesedni ez az ége. Ez meghatja a szívemet. Isten maga őrködik az ő szava fölött, hogy egyetlen szentírás se legyen megszegve. Az összes szentírásnak teljesülnie kell A-tól Z-ig. Isten minden egyes szava úgy fog beteljesedni, ahogy az Úr szent szava ajka kimondta. Akkor az emberek azt mondhatják, igen, hogyan támadjanak fel a halottak, milyen testtel fognak megjelenni. Ekkor kirobbant a szeretett Pál apostolból is a balga ostoba kifejezést, miközben azt mondta, te bolond ostoba. Miért? Ez elkerülhetetlenül volt az esetben. Te bolond ostoba. De hiszen elolvashatjátok, nem? Ilyen kérdéseket egyáltalán fel sem kell tennünk. Isten megszólal, és azonnal meglévő. Amikor azt mondja, mindenki, aki az enyém, az támadjon fel, akkor mind ott lesznek. Igen, akkor senki sem fog hiányozni közülük, akkor senki sem hiányzik, és akkor valaki azt mondhatja, valaki a tengerből, valaki az oroszlán szájából kell előjön. Ez egyáltalán nem számít, ami Urunk szava, mint 16 összetevő elemet megtalálja és egyesíti, és az összes férfiak és nők mindannyian ott lesznek, hiánytalanul. És ezen a napon senki sem hiányzik, akkor beteljesedik a kijelentés. Elnyeletett a halál. Jelenleg a halál még mindig az emberiség között van. Nekünk, akik öregszünk, és időről időre úgy érezzük, hogy előre haladott korban érkezünk, szeretnék mondani nektek valamit, hogy megvigasztaljalak benneteket. Most én magam is mosolygok egy kicsit, de ebben a tekintetben is kétféle hívők vannak. Egyesek egy kicsit jobban megbirkóznak a sorsukkal, a többiek nem annyira. Ismertem valakit, aki egész életében csak panaszkodott, és voltak éppen nem is mennek olyan rosszul, mint ahogy panaszkodott. De ez volt az ő szokása, megszokásból panaszkodott, nap mint nap. Amikor valaki megkérdezte tőle, hogy van, igen, meg vagyok, de nem túl jól. Mindig is így volt. Ez volt a szokása, de meglehetősen egészen jól ment neki. Ezért hálások voltunk Istennek. De amit mondani akarok, az a következő. Vannak hívők, akik azonnal panaszkodnak, amikor a testi állapotuk egy kicsit rosszabb lesz. Az elmúlt napokban egy becses gondolat támadt, vagy jutott eszemben. Végül is hiszünk az átalakulásban. És azt szeretném mondani mindannyiunknak, akik érezzük az öregedést, tegyétek magatokévá ezt a gondolatot, hogy hamarosan fiatalok lesznek. Olyan fiatalok lesztek, minden panasz nélkül, tehermentesen fiatalok lesztek. Nem panaszkodj az életkorod miatt. Adj inkább hálát azért, hogy hamarosan fiatal leszel, és jobban meg tudsz birkózni, és el tudod viselni az öregedést azzal az örömmel, ami a szívedben van, hogy hamarosan fiatal leszel. Sőt, ezt már olvastam valahol a Bibliából is, de azoknak a testvéreinknek, akik még nem hallottak temetésről, felolvasom nekik azt, hogy tudják, hogy a Bibliában meg van írva, hogy Isten visszaállítja a fiatalkorúságunkat. Megismétlem még egyszer, mindannyian, akik hallottak már engem egy búcsúzói beszédemben, tudják ezt, időnként elolvastam a Jób 33. fejezetében áll írva. Jób 42 fejezetének egyik legszebb fejezete. Itt a következők vannak leírva. A szöveg összefüggés miatt felolvasom, igen, a 23. verstől kell elolvasni, mert a szöveg összefüggés megköveteli ezt. Jób 33, a 23. versétől. Ha akkor mellette lesz, a támogatására lesz egy angyal, egy szószóló, egy közbenjáró, egy az ezer közül, hogy tanúságot tegyen az ember igazságossága mellett. És az könyörül majd rajta, és azt mondja Istennek, bocsásd őt szabadon, hogy ne szálljon le a verembe, vagy az alvilágba. Találtam egy engesztelés számára, egy jóvátételt, egy váltságdíjat. Akkor a teste újra dúzzad a fiatalkori erejében, úgy, hogy vissza lesz ültetve az ő ifjúságának napjaiba. Amen. Dicsőség a mi Istenünknek. Jobb tudatában volt annak, hogy az ő megváltója él. Mi is tudjuk, és neki ki lett nyilatkoztatva, hogy a megváltottak visszanyerik az ő fiatalságukat. Dicsőség és háladás a mi Urunknak. Én nem remélem, hogy bárki is kételkedik ebben, mert ez így is úgy is meg fog történni, csak éppen nem azokkal, akik kételkednek, és éppen ezért szükséges, hogy higgyünk. Úgy higgyünk, ahogy a Szentírás mondja. Egy volt az ezerből. Igen, igenis, ő az, aki a legszebb az ezer között. Ő a lilium a völgyben, ő a fényes hajnalcsillag. Ő talált egy engesztelést, és azt mondta, bocsásd őt szabadon, mert én megváltottam őt. És így dúzzad az ő teste újra fiatalos lendülettől, úgy, hogy vissza lesz ültetve ifjúságának napjaiba. Ő imádkozik Istenhez, és ez kegyelmesen elfogadja őt. Hagyja, hogy örömújongással szemléli a tekintetét, és visszaadja az embernek az ő igazságosságát. Amen. Nem a Spiegel vagy a Stern folyóiratokból olvastam, hanem Isten szent igéjéből. Hála legyen a mi Urunknak. Az élő Isten visszaadja mindazon embereknek, akik elfogadták az engesztelést, Isten igazságosságát. Ezt elhihetjük és megtapasztalhatjuk. És az ilyen emberről aztán az van írva a 27. versben. Az illető majd énekel a nép előtt, és megvallja, elismeri, vétkeztem, és elferdítettem a törvényt, vagy a jogszabályt, de Isten nem ez szerint fizetett meg nekem. Isten megváltotta lelkemet, hogy le ne jusson a gödörbe, és életem gyönyörködik a világosság megpillantásában. A világosságról már beszéltünk, hogy nem vagyunk a sötétségben, hanem megláttuk a világosságot. Világosság lett az estvének idején. Hadd adjunk ma is hálát Istenünknek teljes szívünkből. Nem tudom, hogy felfogjuk-e, hogy voltak éppen mi is történik velünk, és milyen helyzetben kerülünk. Sok ezrekből, sok milliókból elhívott, összegyűjtött, kiválasztott, hogy ezekben a napokban Isten színe elé gyűljünk, és meghallgassuk az ő szavát, hogy senki meg ne bánja, hogy hosszú útat tett meg, hogy meghallgassa az ígét. A kép meg fog fordulni. Bűnbánatot fognak tanúsítani azok, akik közel laktak, és mégsem jöttek el. Nekik sok minden lesz, amit meg kell majd bánjanak egy szép napon. Nektek viszont, akik minden körülmények között eljöttetek, hogy meghallgassátok az ígét, nem lesz mit megbánnotok. Örülni fogtok. De azok, akik jöhettek volna, de nem jöttek el, sok mindent meg fognak majd bánni. Legyen, hogy az élő Isten továbbra is mindannyiunkhoz kegyelmes legyen, tartson meg minket alázatosan az ő színe előtt. Igen, tartson meg minket az ő kegyelmében, az ő igéjében, az ő szeretetében, és legyen mindannyiunkkal. Amen. Hadd adjunk együtt hálát, valóban imádattal. Ha néhányan hangosan köszönetet akarnak mondani, mindannyian csatlakozunk az imádsághoz. Halleluja, halleluja. Ó, köszönjük neked, hűséges Urunk, hogy így szólsz hozzánk, nem példázatokban, hanem szemtől szembe. teljes egyértelműséggel és teljes igazsággal szólsz a te néphedhez, mint még soha ezelőtt. Halleluja, dicsőség és tisztelet a te dicsőséges nevednek, te fenséges. Ó, én Istenem! Halleluja! Halleluja! Te vagy a király, a pap és a próféta. Halleluja! Szószóló közben járó megváltó, mindenben minden vagy te, ó Uram! Hűséges Istenem, hűséges Istenem, bár csak minden szívet megmozgatnál, minden ajkakat megérintenél, ó, minden szíveket is, áradna belőlünk az a hálaadás, a hála irántad azért, amit tettél. Halleluja! Köszönöm a te ígéd kinyilatkoztatását. Köszönöm, hogy elküldted a te szolgálat és prófétádat. Köszönöm neked a végidőkre szóló ige üzenetet. Köszönöm a fényt és a tisztenlátást. Köszönök mindent, ó Uram. A megváltást, a vér által, az ígét és a szellemet. Halleluja, halleluja, halleluja. Ó Istenem, lobbancs lángra egy háládatosságot, egy tüzes háládatosságot, hűséges Uram, a szellemben való imádatot. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek! Nyilatkoztasd ki magadat élő módon, kézzel fogható módon, ó Uram, halleluja! Halleluja! Ó, dicsérjétek ti népek az Urat! Halleluja! Az egész nép mondjon egy amment! Dicsőség az Istennek! Dicsőség az Úrnak! Mert csodálatos dolgokat vitt ő véghez! Halleluja! Halleluja! Hűséges Uram, töltse be dicsőségeddel az egész földet! Hadd legyen hordozva te igazságos tanúságtételed a föld végső határaig, és minden nép lássa meg Isten dicsőségét. Hűséges Urunk, imádkozunk minden testvéreinkért és a testvérnőnkért, nőkért, akik bajban vannak, akik ágyhoz vannak kötve, betegek, akik ki vannak téve a támadásoknak. Hűséges Istenem, légy közzel hozzájuk a kísértésükben. Uram, állj melléjük, ragadd ki őket, segíts meg őket. Hűséges Uram, Istenem, mentsd meg az elveszetteket, szabadíts meg a megkötözötteket, gyógyíts meg a betegeket, erősítsd meg, igazold a te ígédet, dicsőítsd meg a te nevedet, és keresztelj meg szellemmel és tűzzel. Halleluja, a te csodálatos nevednek. Jöjj le a te felkenetéseddel, a te népedre. Ó, köszönöm neked, és dicsőítelek téged. Kezd el a te munkádat, a te diadalmenetedet. Halleluja. Minden hatalmaddal, mint a Gideon napjaiban, mint a Józsué napjaiban, ó Uram, hogy áttörd a bástyát, mint a hatalmas vizek áttörik a gátat. Így ajándékozz meg egy hatalmas áttöréssel, kegyelemből, Istenből való Istentől való áttöréssel. Halleluja. Hogy megajándékozhass a felüdülés idejével, ó hűséges Istenem, szívből köszönetet mondunk te neked. Halleluja! 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 Dicsőség a mi Istenünknek! Dicsőség legyen a mi Istenünknek!